adása.
És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Köszönöm a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A kortárs magyar irodalom megkerülhetetlen figurája, rendkívül sikeres és termékeny író, több mint 300 könyve jelent meg, köztük 1000 oldalas verses kötettel, és ez nem is a teljes életmű, csak a 2017-ig írott versek. Kik vagytok ti? Teszi fel a kérdést az irodalom történeti munkájában, és Géza gyerek című drámája, akárcsak a többi színpadi műve, népszerű és sokat játszott darabok, mert valami nagyon fontosat tudnak elmondani a világról, gördülékeny, friss nyelven, és telve mélységesen mély szeretettel és jósággal. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem H. János, író, költő, drámaíró, festő és illusztrátor, aki sok könyvének a borítóját maga tervezte, és akit idén Magyarország babérkoszorújával tüntettek ki. Nézzék el nekünk, hogy tegeződni fogunk, és először persze a 40 év című gyűjteményes verses kötetről, tudják, arról a bizonyos 1000 oldalasról beszélgetünk.
Egyrésztről a mennyiség az nem jelent semmit, mert vannak különben nagy életművek, mint az Adié, ahol nagyon kevés százalékú a fantasztikus vers, de az a kevés százalék is fenntartja Adinak a státuszát a magyar irodalomban. Aztán vannak olyan életművek, mint a Petőfi, ami 6-7 évig tartott, és mégis háromszor akkorák, mint a Pilinszki életmű. Szóval ez embere válogatja, hogy ki hogyan dolgozik. 2017-ig 40 évnyi vers termésének az anyagát foglalja össze. Volt egy olyan szándékom, hogy még életemben összerakni azt, amik vannak, mert nem minden került be a kötetekbe. Nagyon hanyag vagyok az ilyen adminisztrációba, tehát el is felejtem, hogy mit írtam meg, és akkor úgy gondoltam, hogy összeszedem, és azt a látszatot keltem, mintha ez egy posztumusz kötet lenne. Tehát ez úgy van megcsinálva, mint egy posztumusz kötet. Vannak benne zsengék, vannak benne alkalmi versek, vannak kötetből kimaradt versek. Kicsit olyan azért ez a könyv, hogy aki közelebb áll hozzám, pontosan tudják, hogy addig ment a gyűjtögetés, amíg bele nem untam, és akkor a többit hagytam a francba.
Volt olyan, amit nem akartál, vagy amit kihagytál, vagy amit már nem szeretsz, vagy ami már nagyon nem a tiéd, és kiraktad?
Ez nem egy válogatott kötet, tehát benne maradt minden, és nem akartam utólag elbírálni, hogy ez oké, ez meg nem oké. Azzal sem értek egyet, amit mondjuk a Szabó Lőrinc csinálta, hogy a korai verses köteteit átírta, mert persze az ember évtizedes gyakorlat után másképp nyúl a vershez, de hogy tudnék én ahhoz a költeményhez hozzányúlni, amit 16 éves koromban írtam 60 éves koromban. Egyszerűen azt sem tudom, hogy miről szól, mit gondolt az a költemény, és az, hogy ügyesebben meg tudom csinálni formailag, vagy nem tudom, szókészletében. Ez azt jelenti, hogy én tulajdonképpen el akarom törölni az én 16 éves valómat, holott a 16 éves korában az ember azt úgy látta. Tehát én nem nyúltam bele semmibe sem. Volt, ami nem tetszett, nem is kevés.
Mi kell ahhoz, hogy a mostani énednek ne tessen valami? Mert ugye ez a 16 éves kor, ez láthatólag. Mert ugye mindig azt szoktad mondani, hogy meglegyen a dolognak a maga igazsága. Szóval, hogy akkor annak a 16 éves korinak megvolt a maga igazság, de mi az, amit nem szeretsz már?
Nem az, amit 16 éves koromban írtam, azok tök rendben vannak, meg az első kötetem is nagyjából rendben van. Valahol ugye a harmadik, negyedik kötetnél pont a Marlon és Marian című könyv, ami nagyon sok mindent tartalmaz abból, amit én később megvalósítottam, szellemileg is és stilisztikailag is. Ez egy olyan kötet, amiben vannak versek, és vannak prózák is, és vannak versprózák is, és vannak rajzok is, és van egy történetelmesélés is benne. Nagyjából ez a 93-as kötet tulajdonképpen a csírájában mindent tartalmaz, amit én később jobban és bőségesebben kifajtettem poétikailag és szellemileg is. El voltam ájulva ettől a könyvtől, hogy ez milyen klassz, amikor írtam, és most utólag nézve mégsem tudom annyira megszeretni, mégis úgy érzem, hogy egy csomó olyan, nem tudom, olyan külső gondolkodás van, vagy ideológia van ráerőltetve a szövegekre, ami nem tesz neki jót. nyilván az a cél, hogy érzelmileg tudja szöveghez kapcsolódni. Nagyjából úgy néz ki ez a dolog, hogy a saját életünk azért érdekes, mert mi éljük, nem azért, mert különleges dolgok történnek benne, nem is szeretnénk, ha különleges dolgok történnének benne, azért különleges, mert intim viszonyban vagyunk vele. Az irodalmi műnek, amikor létrejön, olyannak kell lenni, hogy az olvasó ugyanazt az intim viszonyt tudja kialakítani az ott megfogalmazott érzelmekkel és történetekkel és jellemekkel, amit a saját életével megvalósít. Mert valójában az ember nem a történetet olvassa, nem a Hamletet és a Raskolnikovot és a Miskin herceget olvassa, hanem a saját életét olvassa, ahhoz az élethez szeretné, ha hozzászólna egy könyv, és amikor azt találja, hogy igen, ez rólam is szól, ez hozzám beszél, akkor kialakul egyfajta érzelmi érintettség, amely érintettség megkönnyíti azt, hogy a könyvnek minden részét be tud fogadni. És a flexibilitása az olvasónak az pedig az, hogyha megtalálod a számodra fontos igazságot, akkor mindegy neked, hogy ez Helsingőrbe játszódik egy királyi várban, ahol te nem éltél, és nem is fogsz élni, vagy Fekete Afrikában játszódik egy törzsnél, vagy keleten egy japán társadalomban. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen reália közegben szólal meg, hogyha az hozzá tud szólni, akkor te ezt a reália közeget 5 perc alatt megtanulod.
Te vagy ennyire tudatos, amikor írsz?
Nem, én egyáltalán nem vagyok tudatos, tehát, hogy de így utólagosan szeretek okoskodni arról, amit írtam, és mint elég sokat járok író-olvasó találkozóra, ezért megtanultam, hogy mit mondjak a könyveimről, kitalálok dolgokat, de amúgy én egy ösztönös író vagyok. Nem vagyok idióta, tehát gondolkodom, tehát az ösztönös ez nem azt jelenti...
Körülbelül nem olvasnám.
Ja, tehát az ösztönösség nem azt jelenti, hogy az agyam nem működik, hanem azt jelenti, hogy nem tudok rációból kikeverni témákat, műveket. Várom azt, hogy az én agyam kitermelje azt az újabb témát, amit meg akarok írni, amiről előre nem tudom, hogy milyen lesz. Fogalmam sem volt, hogy amikor a Boldog-boldogtalant írtam, hogy az egy olyan könyv lesz, amiben mint a stafétát úgy adja át egyik történet a másik történetnek a folytatás lehetőségét. Tehát, hogy történetről történetre fogunk bukdácsolni, és nem lesz egy centrális története. Fogalmam sem volt, hogy ez így fog alakulni. Egyszerűen alakult bennem a történet, és arra reflektáltam.
Ehhez keresünk valami zenét?
Hát talán legyen egy Balaton szám, a tudja jól a kínai kormány például.
De ezzel mikor találkoztál? 80-es évek?
Hát talán 82-ben mondjuk.
És van hozzá emléked?
Kicsit talán az az emlékem, és egyáltalán a Víg Mihálynak a művészetében, hogyha már így az ösztönösséget érintettük, hogy van egy ilyen ösztönösen ráérez valamire, amit nem tudsz ilyen racionálisan kivakarni, hogy most mi is a jelentése ennek a szövegnek, és hogy nagyon mélyen van egy ilyen eredendő erős hangulata annak, amit csinál, és persze abszolút makulátlan szerintem, és az nagyon fontos számomra.
Tudja jól a kínai kormány, magnetikus vagyok, elegangyal, dogmatikus vagyok, eleven erdek, adó vagyok.
Van mondod, hogy eredendő erős hangulat. A te műveidben szerintem ez az a Vámos Mikolai gyerekkor.
Hát nyilván az ember több irányból szedheti össze, hogy miről ír. Hát az alapvetés az mégiscsak az, hogy te mit éltél át. Vagy a saját életeden keresztül, vagy mások történetén és mások példáján keresztül. És ez nagy vonalakban a gyerekkoromnak, ami egy Vámos Mikolai térben zajlott, és aztán a felnőtt korom, ami egy átlagos, nem tudom, budapesti értelmiségi létet jelent, tehát hol ebben, hol abban utazom, ezeket tudom használni. Mikor a Napra jutni novelláit írtam meg, ami egy kisgyerekkor történetet épít föl, és akkor szándékosan azt akartam, hogy valamilyen módon újra értelmezzem a Vámos Mikolai gyerekkoromat, és akkor arra jöttem rá, hogy nagyon kevés dologra emlékszem, és amire emlékszem, az sem a saját emlékeim, csak az anyám elmondására, meg történetmesélésére emlékszem, úgyhogy újra kellett építeni azt az egészet saját fejből. Érdekes, hogy a drámák, amik vidéki közegbe zajlanak, ott az ottani karaktereknek a nevei, azok valós Vámos Mikolai embereknek a nevei, de nem ők vannak a karakter mögött, mint akik voltak a valóságban. A műalkotás, vagy az irodalmi mű az egy teremtett világ, nem a valóság tükröződése. Létrejön az én tapasztalati anyagomból, természetesen ilyen módon köthető a valósághoz, és belép az olvasó a saját tapasztalati csomagjával, és az a két tapasztalati csomag egymásra kell, hogy találjon ahhoz, hogy működőképes legyen a mű. Tehát maguk az elnevezések is hozzák azt, hogy milyen karaktereket lehet mögé építeni. Aki író akar lenni, nem gondolom, hogy pokolra kell annak menni, de az biztos, hogy nagyon elhivatottan kell tolni azt a szekeret, ami az írásról szól.
Ezen egyetértünk, egy dolog arról csúszták, hogy elmesélt, hogy milyen kisfiú voltál, Szőke Cuki.
Aranyos kisfiú voltam, igen. De a bátyám szerint biztos egy kis szemétláda voltam.
Ja, de aki az a fajta öcsi voltál, aki ment árulkodni.
Hát ha nem is elmondtam el, de a bátyám 4 évvel idősebb, mint én, tehát a felelősséget neki kellett viselnie miattam. És azért nem akartam bajba juttatni a bátyámat, csak vártam az óviba, hogy elvisz haza, nem jött értem, elmentem és eltűntem, és akkor ez ilyen kellemetlen volt, mert én nem csináltam semmit, csak elmentem a patakpartra, és ott leültem, és ott néztem a vizet. Sajnos ez a elbambulás ez nagyon jellemző volt már gyerekkoromban, és így az apám feltételezte is, hogy nem vagyok teljesen komplett, mert képes voltam órákat.
Akkor gondolkodtam.
Hát igen, gondolkodtam és álmodoztam, és képes voltam az ablak előtt is ülni, és csak úgy nézni, ahogy az ablak előtt fújja a szél a fa leveleket. Szóval a bátyám sokat szívott miattam, de végül is ő elég gyorsan elkerült Vámos Mikoláról, mert ő ugye mikor 14 éves lett, akkor én még csak 10 voltam, és tulajdonképpen arra az időszakra, amire visszatudok emlékezni, ő már nem volt otthon. Egy furcsa helyzet volt, hogy kvázi majd, hogy nem egyedülálló gyerek voltam, hiszen az akkori kollégiumi világban a gyerekeknek nem minden héten jártak haza a gyerekek, hanem havonta egyszer mondjuk. Tehát gyakorlatilag az volt, mintha nem lett volna bátyám.
2-1-ke volt.
Ja, valahogy úgy.
Akkor valami zenéhez az álmodozáshoz.
Mondjuk legyen a Kispáltól nem én vagyok a nagymamád, például ez egy ilyen, de ha gondolok rád, megállok. A Kispált meg persze a Lovasit, azt abszolút egy csúcs teljesítménynek tartom a magyar popzene világába, és az egyetlen olyan zenekarnak, ami annak ellenére, hogy persze egy időben megszűnt, most újra alakult, de mégiscsak teljes pályát tudott lefutni, vagy kifutni. Tehát az, amit a Kispál meg tudott valósítani, azt nagyon kevesen tudták megvalósítani, úgyhogy számomra ő egy ilyen minta dolog, de én a Kis Csillagot is szeretem.
Nem én vagyok a nagymamád, de ha gondolok rád, megállok, de biztos a bérlen dobba hord, de meg vasárnap eszed a palacsintát. Bogyogtasd el a nápolyi morzsát, rajzolj pöcsöt a plakátnak, sínek hozzá. A mamám, tanítható olaj folyt a mamámnak, blam-blam. Mm-hmm.
Ennek a számnak az volt a címe, hogy nem én vagyok a nagymamád, de te nagymamád milyen volt?
Ugye kettő is volt belőle, mind a kettő nagyanyámból és nagyapámból is. Mi az anyai nagyszüleimmel laktunk egy háztartásba, akikkel együtt él az ember, azok nagyon közvetlen élményt jelentenek. Nagyapám az egy ilyen mintaszerű, őt rettetesen megszívatta a háború is, aztán a kommunista fordulat is, és valahogy ezt kialakította benne, hogy ezt ő nem fájdalmasan fogta föl, hanem egyfajta ilyen jókedvel, és mikor megkérdezték tőle, hogy milyen öregnek lenni, és akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen jó, mert van családom, hiszek Istenbe, és tudok pisilni.
Nagy dolog egy idő.
Tehát ő ilyen volt, egy nagy történetmesélő volt, iszonyatosan jól tudott történetet mondani. Nem volt sok története, 6-8 történetet forgatott állandóan, abból egyet én is megírtam, a Gróf Arzénovics Milutinnét, de minden történetnek volt 5-6 változata, attól függően, hogy kik előtt mondja el.
Mert a te könyvében nincs mindennek 5-6 változata.
Az életnek van 5-6 változata, de csak egy valósul meg. Tényleg nagyon, nagyon jó lelkű ember volt, és nagyon lehetett szeretni. A nagymamám, hát ő rettenetesen ironikus volt, időnként gúnyos, nagyon-nagyon okos volt, iszonyú gyorsan pörgött az agya, és hát volt egy kis lenézés benne a többiekkel szemben, mert hogy zongorázni lehetett volna a különbséget, igen. És mert nagyon öreg volt akkor, és még a gyerekeim ott ültek mellette, nézték a tévét, és a nagymamám kommentálta a reklámokat, és írták le a nagymama aranyköpéseit, ahogy osztja az észt. Úgyhogy ő ilyen volt. Hát az apai nagyszüleim azok másmilyen, ott nem alakult ki közvetlen kapcsolat. Eleve különbség volt a szüleim között, mert ugye az anyáim még földművesek voltak, az apám még iparosok, ami azt jelenti, hogy mind a kettő szegény volt, de az iparosok azok beképzeltek voltak, és lenézték a parasztokat, és az apámat is lenézték azért, mert hogy ő lefelé házasodott, mert egy parasztlányt vett el feleségül. Hát vannak ilyen társadalmi harcok még ezen a szinten is. Az apai nagypapám az alkoholista volt, és nagyon gyűlölte, elvették a műhelyét.
Én megértem, hogy ez tönkretette az embereket.
Hát igen. De azért általában némiképp azért úgy látom, hogy az alkoholizmusok 90%-ában csak a magyarázat van keresve, és akkor mindig találunk valamit. A nagyapám azzal flexelt, hogy ugye elvették a Komcsik a műhelyét, és ezért bekényszerült egy gyárba asztalosként. Ráadásul nem is otthon, hanem Szentendrére kellett járnia, ami azt jelentette, hogy ott lakott egy hétig, és csak hétvégén tudott hazamenni, ugye szombat-vasárnapra. Szóval biztos, hogy nehéz volt neki ezt az egészet így végigcsinálni, de azért nagyon nehéz ember volt, és apám rettenetesen haragudott rá, és mindig attól lehetett félni, hogy apám egyszer, amikor nagyanyám sírva rohan, hogy bántja a nagyapám, akkor oda megy és megöli, és az egész család attól rettegett, hogy az apám, aki egyébként egy ilyen fura típusú ember volt, hogy elég zárkózott volt, és nem nagyon mutatta az indulatait, inkább csak azt lehetett látni, hogy vagy hallgat, vagy jókedvű, általában között ilyen, mondhatni, ez egy ilyen bipoláris jellegű probléma volt nála, de a nagyapám az úgy ki tudta hozni a sodrából, hogy úgy kellett néha lefogni, hogy megy és megöli az öreget, mert annyira fájt neki az, hogy bántják az anyukáját nyilván.
Ilyen emlékek két módon tudnak működni, vagy úgy, hogy kinyitnak valamit az emberben, mert azért te ehhez hasonló karaktereket elég jól mozgatsz a darabjaidban, vagy bezár valamit az emberbe, és nem akar rá gondolni. Neked ezek hogy működtek?
Az irodalmi mű létrehozásakor mindent fel kell használnod, ami a fejedben van, és nem lehet leviselkedni egy tulajdonságot. Tehát, hogyha te egy emberhez nyúlsz, ha mondjuk az egy arrogáns, vagy egy családon belül divatos szavak, ezek a mérgező, meg toxikus viselkedés van, akkor te nem tudod azt megtenni, hogy csak félgőzzel nyúlsz ezekhez a figurákhoz. Neked a te általad belátható maximális mélységet fel kell bányászni. Az van, hogy neked meg kell értened azt az embert, akiről írsz. Akit nem értesz meg, arról ne írj. Ja, és azt gondolom, hogy az, hogy az ember jó szándékkal közeledik a világhoz, az nem egyszerűen egy par excellence jóság, hanem egyszerűen az érdeked is az, hogy így közeledj. Egyrészt a jóindulatú embereket sokkal több pozitív visszajelzés éri, másrészt a jóindulattal való közeledés sokkal jobban helyet tud neked biztosítani a közösségbe, és mi közösségben élő emberek vagyunk, nem tudunk közösségen kívül élni, ki akar akvalon kívülre kerülni. Mindenki azt szeretné, hogyha benn lenne egy meleg közösségbe. Ez az egyik ilyen alaptraumája az emberi létezésnek, hogy be akarok lépni a többiek közé, de attól félek, hogy az emberi közösség, mint egy dzsungel felzabál engem, és nem leszek már én. Ha viszont el akarok szakadni, akkor meg kivetnek magukból, akkor meg egyedül maradok. Ez egy alapszorongás az emberi létezésnek, úgyhogy ez egy nehezen feloldható kérdés.
Csak attól függ, milyen a környezet, akkor megint kellene egy szene nekünk.
Oké, akkor most én egy évet fogok mondani, méghozzá From Her to Eternity című számot, ha jól emlékszem, 83-ból ez a korai Nick Cave-nek egy ilyen vad dala, ami még
de Nick Cave az egy nagyon különleges karakter.
Hát igen, ez egy ilyen, emlékszem, még én nem hallottam akkor élőben, és akkor egy könnyű zenével foglalkozó barátom, aki járta a világot már akkor a 80-as évek elején, és ment ilyen különböző ilyen alternatív koncertekre, és akkor meg is kérdeztem, hogy milyen az, amikor a Nick Cave föllép, mert hogy ezek olyanok voltak, hogy egész nap valami punk, vagy valami hasonló ment, mit tudom, Berlinbe, és akkor mondja, hogy amikor ő a színpadra lép, akkor megfagy a levegő. Olyan erős a kisugárzása, tényleg nagy iszonyatos erő jön le a színpadról. Az is egy érdekes dolog, hogy ő szerintem nagyon-nagyon ügyesen, nagyon jól alakította a művészi pályáját a korai vad korszakhoz, ahol tényleg remek művek, ez is például ez a szám is egy remek mű, és ahogy eljutott ezekhez a balladisztikusabb megszólalásokhoz, úgyhogy nagyon szeretem és nagyon jó alkotónak tartom. Nyilvánvaló, hogy akik popzenét hallgatnak, azok pontosan tudják azért, hogy van, hogy olyan, hogy ez is egy művészeti ág, aminek ugyanúgy vannak magas szintű teljesítményei, és ugyanúgy vannak proli teljesítményei. Tehát, hogy ahogyan az irodalomban is vannak olyan szövegek, amik meg vannak csinálva, szórakoztató céllal, vagy siker céljával, vagy mit tudom, micsoda, és azok körülbelül olyanok, mint a rossz tánczene. Úgyhogy meg van csinálva, van dallama, van szövege, ha épp olyan hangulatban van, hogy akkor el is dugdolhatod, és vannak azok, amik, ahová mondjuk a Nick Cave csatlakozik, meg még sokan mások persze.
Muszáj elmondanod, hogy hogy tud az ember annyira termékeny író lenni, mint te, szóval ez fizikailag hogy megy?
Én szeretek írni. Ahogy öregszel, úgy kell preferenciákat megnevezni, hogy mit csinálsz az életedben, mert öregedvén egyre kevesebb fér bele a kalapba.
Igen, te férfi vagy, te nem neveltél gyerekeket?
De neveltem gyerekeket.
De a gyerekek nem vitték el az idődet, mint a nőknek?
De akkor is sokkal többet tudtam. De lefektettük a gyerekeket, és akkor én még tudtam fennlenni, és még tudtam csinálni valamit. Én normális apa voltam, tehát hogy nem úgy, hogy a nő neveli a gyereket, én meg mit tudom, én vagyok a művész, nem voltam művész, és a gyerekeimnek most sem vagyok művész, hanem az apukájuk vagyok. Én nem járok társaságba, gyakorlatilag egyáltalán.
Már nem.
Hát régen sem annyira jártam, persze voltak barátaim, meg mit tudom, most szinte egyáltalán nem tudok járni, egyrészt rengeteget járok író-olvasó találkozóra, ami eléggé kimerít, mert mondjuk Nyíregyháza-Budapest relációból lenyomni egy ilyen beszélgetést azért az nem annyira...
Mit csinálsz útközben? Zenét hallgatsz, vagy hangos könyvet?
Hát hangos könyvet nem szoktam, podcastot szoktam hallgatni, meg valamit angolul, amit megértek, úgyhogy én régen rengeteg zenét hallgattam autóba, most kevésbé, mert egyszerűen gondolkodni akarok, és megzavar a zene.
A karakterei dolgoznak a fejedbe? Akik meg akarnak születni, vagy akik már megvannak, és akkor át akarják magukat írni?
Nagy általánosságban nem ennyire konkrét dolgok forognak a fejembe. Jönnek, mennek a gondolatok, cikáznak, és akkor így, ahogy pörög, ez mit tudom én, mint egy ilyen vetítő, ami folyamatosan be lenne kapcsolva, amiben képek villanak, gondolatok, szavak, mondatok, és akkor így megáll a gép, és akkor azt mondja, oppá, itt van egy, most például egy ilyen címmel írtam a novellát, az a cím, hogy nem, és valaki elmesélt egy történetet, mindegy, ahol egy házas pár hogyan jutott el oda, hogy nem akartak gyereket, majd egy bizonyos idő után a feleség rájött arra, hogy ő nem sokáig nem akarhat, mert onnéltól már nem is lehet, viszont a pasiának, vagy férjének viszont bármikor lehet. Nem ugyanabba a csónakba elveznek valójában. És erre rájönni, ez nem olyan egyszerű, hiszen szeretik egymást. Szóval...
Meg milyen jó, hogy ezt most nem tudod. A te gyerekeid, ők így megérkeztek az életetekbe, vagy ők nagyon ki voltak találva, hogy akkor most jöjjenek, így jöjjenek?
Az én házasságom az egy gimnáziumi szerelemből indult, és már amikor elvégeztük az egyetemet, akkor már mi együtt laktunk, de aztán utána meg is házasodtunk.
Ez volt az életrendje?
Igen, tehát itt vagyunk egymásnak, akkor most miért ne legyenek gyerekeink? Ez jó dolog szülőnek lenni.
Három van neked?
Igen, igen.
Ez is mikor rajzolsz? Szóval mi van akkor, amikor rajzként akar kijönni az, amit el akarsz mondani?
Hát azt általában este szoktam, vagy ilyen késő délután, mert az nem kell agy.
Nem már.
Kevés kell. Rajzolásnál sokkal inkább képekbe gondolkodom. Képekben és képi történetekben.
Tehát az írásaidban is.
Igen, csak ott fogalmi dolgokat kell használni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bármennyire is próbál az ember plasztikusan írni, és másképp nem is érdemes, tehát bármennyire is úgy érzed, hogy minden érzékszervedre kell, hogy hasson az a szöveg. De mégiscsak fogalmi térben vagyok. Bármit is csinálsz, fogalmi térben vagy. A zenemű az, ami a legmagasabb szinten van szerintem az absztrakcióban, mert ott egyáltalán nem kell fogalmakkal bánnod, de a kettő között ott van valahol a festészet, ahol formák vannak, és sokkal inkább elnagyolt fogalmak.
Körülöttünk nem is tudom hány kép, de rengeteg.
Ja, de ezeket nem én festettem, de nekem
igen,
is rengeteg.
Nézegetted őket?
Szoktam, igen. Szoktam nézegetni, most már túl sok van, úgyhogy majd valamit kell csinálnom, hogy valahogy megre.
Nekem ezt tetszik, olyan, mint egy wunderkammer, hogy mindenféle van.
Klasszikus művészek nem élvonalbeli munkái vannak, mert részkarcok, egy-két festmény azért van, és... De ezek nagyon jó minőségű alkotók, nagyon sok szőnyim van egyébként, szőnyi részkarc. Én szeretem, hogyha ezek az érintések közel vannak hozzám. Egyszerűen van egy olyan evidens igazságkeresés, ami jó, ha körülvesz téged.
Te is klasszicizálódni fogsz, erre szoktál gondolni, mint az irodalmi hősök, akikről írtál, hogy akkor mi lesz.
Remélem, mert csak halálom után fogok klasszicizálódni.
Akkor most keresnekem egy olyan szép zenét, amire el tudok búcsúzni.
Legyen egy illésszám, a Fáj minden csók, ez a 66-os Táncdalfesztiválnak a száma volt. Nekem akkor, amikor ezt hallottam, ezt láttam már a tévében, nekem korszerű apukám volt, és volt tévénk. Amikor azt láttam, hogy lehet így a világról beszélni, ahogy ez a dal szól, ahogy addig semmit nem hallottam, mert nem nagyon hallottam már most mikor igazán jó zenéket, akkor úgy éreztem, hogy minden megfordul bennem. Egyszerűen teljesen más világ jelent meg a szemem előtt, amifelé nekem mennem kell, és ebben nagyon erősen benne volt az iszonyú szenvedélyesség, az érzelmi erőknek a felszabadítása, hatalmas szabadságvágy, és a világ megismerésének gigantikus vágya.
Újra várok rád, mint ahogy nem régen volt, ismét várok rád. Úgy érzem, boldog vagyok, csak még fáj, 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 csak még fáj, 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 csak még fáj, 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 nem csúr. Jó, hogy most itt vagy nálam, látod, hogy tiéd vagyok. Jó, hogy most itt vagy nálam, szeretni mégsem tudok. Minden csók. Oly páratlan volt, ami történt. Nem, nem is volt igaz, csak egy álomként. Úgy felejteném, ami fájnék. Ígérd meg, kedves, úgy szeretném, nézd el, hogy nem mosolygok. Légy kedves, úgy szeretném, nézd el, hogy szótlan vagyok.